37. fejezet, váratlan esemény. Gróf Butler pedig addig ment a másik hintó után, míg az első keresztúthoz értek. Fordulj balra, Mihály! Bocsánatot kérek, méltóságos uram, de nem itt kell megfordulni Imregre. Nem is megyünk már mi Imregre, hazamegyünk Bozosra, mondta gróf. Ez már tetszett a személyzetnek is, de még jobban megörült Budai uram, mikor a gazdáját vidáman látta megérkezni. No, mit mondanak a papok Egerben? Kérdi az aggastyán. Megbosszantottak egy kicsit, nevetett a gróf, de én is visszabosszantom őket. És csak ugyan hozzá is fogott pár nap múlva. Óriási összegeket ajándékozott szét protestáns iskolákra és egyházakra. Marmaros szigetre és a pataki kollégiumra személyesen vitte nagy alapítványait, hadd egyenek a papok mérget. Általában kezdett egészen megváltozni. Vidám volt, mulatott, összegyűjté ismét a barátait, mint régenten. Telemarokkal szórta a pénzt köztük, oly pazar fényt fejtett ki, hogy az öreg budai aggódni kezdett, ennek az én grófomnak a Dárius kincsese elég. Gyűjtött az mindent, ami sok pénzbe került, s ami nem ért semmit. Ügynökei jártak szerte a világrészben, akik régiségeket, Rafael, Correggio képeket, ritka porcelánokat vegyenek neki. Az pedig a legnagyobb léhaság a világon, mert minden porcellánnak az a sorsa, hogy egyszer a szobalány összetöri. Vesztét érzi ez az ember, mondták az ismerősei. Ősszel, amikor fölment Pozsonyba, az új párizsi hintaján, a Brummer kocsit akkor találták ki. A lábához volt téve egy börtökben a magyar ruhájához való ékszer a díszkarddal együtt, amely 25.000 forintot ért. A krónika följegyzi róla, hogy elterpeszkedve ült és szundikált az új kocsiban, de mint hogy a lábainak alkalmatlan volt a nagy ékszertok, hát szánt szándékkal lerúgta a hintóról. Az úrias kényelem szeretetnek ezt a legendás tikliét annyira megirigyelte tőle Csernovics Péter, az akkori időknek második nagy tékozlója, hogy azon túl ellensége lett. Talán nem is került ez a bolondság semmibe, mert egy pásztorfiú találta meg a drágaságokat az úton, s a szolgabíró, akihez kerültek, megismervén a gyémántokkal kirakott Butler címert, visszaszármaztatta a grófnak. Pozsonyban aztán még többet lehetett költeni. Három nagy verem volt előtte, kártya, lovak, cigányok. A negyedik verem volna a legköltségesebb, a legmélyebb, de ezzel nem volt dolga. Asszonyra soha nem vetett szemet Butler. De ez a három is sok pénzt elvitt. Butler tehát elkezdett adósságokat csinálni. Az imregi uradalmat eladta, a többiekre pedig roppant kölcsönöket vett föl Bécsben. Az emberek a fejüket csóválták. Ha kanállal enné az aranyat, akkor is sok volna az elpocsékolt pénz. Némelyek azt jósolták, hogy ha ez így megy, 4 év múlva alaposan elkészül. Lesz ez még írnok Ung megyénél. Kezdték már nézegetni, hogy használható-e az írása. Némelyek azonban érteni vélték. Tudja Pál, mit kaszál. A szív fenekére lerakódott keserűség dolgozik benne. Nem akarja, hogy a felesége meg annak a leánya örököljenek utána. Azt mondja magába, a gazdagságomért vartad magadat a nyakamba, hát majd a végén. Nézd meg a tarisznyát, mit találsz benne. Aki olyan nagyon tudott szeretni, gyűlölni is nagyon tudhat. Valószínű, hogy ez utóbbiak jártak legközelebb a valósághoz, mert maga is mondta nem egyszer, de szeretném pontosan tudni, hogy meddig élek. Olyan pontosan tudnám kiszámítani, hogy az utolsó órám utolsó negyedében váltsam fel az utolsó ezresemet. Ja, persze, ha ki tudná számítani. Karácsonykor hazamentek az országos rendek tisztát váltani, ő maga meg így szólott. Engem nem vár otthon se kicsi, se nagy, én átmegyek mulatni Bécsbe. Azt is mondogatta, hogy nem jól érzi magát, szédülései vannak, hogy orvost megy konzultálni. Bécsben külön palotája volt a Kolmárkton, ott állítólag nagy orgiákat csapott néhányszor az ősszel, de most az egyszer nem odaszállt, mert, és ez már a harmadik verzió, éppen azért ment fel, mint Bót mondja, hogy a palotáját eladja. Hogy mit csinált ott, soha se lehetett megtudni, Csak az a bizonyos, hogy a palotát eladta egy Blind nevezetű bankárnak, aki mindjárt ki is fizette aranyakkal, aztán csak az a bizonyos, hogy három királyok napján zuzmarás lovasember hozta a hírt Bóttól Budainak Bozosra, hogy Butler János gróf meghalt Bécsben, szívszélhüdés érte vacsora közben. Az öreg budai sírt, mint egy kisgyerek, amikor a Bót szomorú levelét elolvasta. Most már hát megtalálta azt az országot a szegény ura, ahol nincsenek papok. Zokogva tette meg az intézkedéseit a megtört aggasztján, váltott lovakat küldeni minden állomásra Bécsig, hogy a koporsó gyorsan érkezzék, lovasembert meneszteni a rokonokhoz, erdőtelekre az asszonyhoz, patakra fájhoz, ám bár hiszen az már élő halott tudni nem fog róla, de mindegy, Bornószra horvát kisasszonyhoz címereket festeni, gyászruhákat varratni, particédulákat nyomatni, az érseket értesíteni Egerben, mert ha van benne érzés, akkor maga celebrál a temetésem. Villám hirtelen terjedt el a haláleset híre a közelfekvő megyékben, nagy szenzációt keltve mindenütt. Ki hitte volna ilyen gyorsan a halálát? Ám bár hiszen panaszkodott a szívére. Mondták is, a romantikusabb lelkűek szép halála volt, a szíve hasadt meg piroskáért. A gonosz lelkűek a fejüket rázták, bizonyosan sokat ivott, néha 10-20 csésze fekete kávét fogyasztott el. Előre látható volt, hogy ez lesz a vége. Az általános nézet pedig oda csúcsosodott, hogy jól járt szegény, úgyse nyílt már annak semmi öröm ezen a földön. Míg a koporsó érkezett, míg jött-jött napokig a döcögős utakon haza Bozos felé, lopva, szénás szekérbe elrejtve, mint egykor a horvátné, míg 140 faluban, ahol földes úr volt, éjjel-nappal zúgtak a harangok, addig az emberek is csak őróla fecsegtek, locsogtak. De az ő személye csak az első nap volt érdekes. Ó, az emberek olyan könnyen megszokják, hogy ne legyen a világon párdányi gróf, hiszen annyi mindenféle gróf marad még. A második nap már csak a temetés eseményei érdekelték a közönséget. Dobóruszkán temetik az ősi kriptába. Eljön-e vajon a grófné telekről? Hát, piroska! No, lesz az spektátulum a koporsónál, ha ezek ott szemtül szembe találkoznak. Már erre a temetésre azért érdemes ám elmenni, ezt megfigyelni, hogy mi lesz ott. Ó, csak legalább ne lenne kemény hideg. Szegény Butler deroszkóha, meg éppen januárba. Pénteken délben érkezett meg Bót, megelőzte a koporsót, az csak az esti homálynál hozzák be a park túlsó oldalán levő kapun, hogy a bámész népek ne tudhassanak felőle. Ravatal nem lesz fölállítva, a koporsó egyelőre a nagy terembe helyeztetik, másnap szombaton délben pedig elviszik Dobóruszkára, az apjáé mellé. Bót elbeszélt nagyjában némi részleteket, hogy a gróf eladta a bécsi házat, és annak az árával a kártya adósságokat fizette ki. Karácsony másodnapján már olyan rosszul érezte magát a szívére, hogy végrendeletet csinált, melynek egyik példányát elküldték mindjárt akkor az egri káptalanhoz, a másik példányt Bót hozta magával. Este pontosan megjött a koporsó, ércből, aranycirádákkal, arannyal vert betűkkel, Johannes Butler Gómez de Párdány. Hat erős ember emelte le, nagyon nehéz volt. Bevitték a nagy terembe, óriás viaszgyertyák közé helyezték egy asztalon, négy kivont kardú, gyászba öltözött huszárt állított melléje budai uram díszőrségül. Aztán ő maga is odaborult az asztalra, és ott virrasztott a huszárokkal együtt a holt ura mellett. Elhozta a Bibliát, meg a Zsoltáros könyvet. Azokból olvasgatott, néha pedig a maga szívéből fakadt föl egy-egy sóhajtás. Ó, uram, miért nem vettél magadhoz inkább engem, agg szolgádat, mint sem, hogy én temessem előtt. Sok vigasztaló volt a szent könyvekben, kétség kívül, de azért mégis szerte kalandozának szomorú gondolatai. Hogy hát, még csak el se búcsúzott tőle, mikor utoljára itt volt, még csak az arcát se nézte meg jól. Csodálatos vágya támadt, hogy még egyszer meglássa, és hogy még egyszer szemtől szembe szóljon ahhoz a semmihez, ahhoz a porhoz, aki Butler János gróf volt, amíg együtt volt. Megnézte a koporsót, kulcssal volt bezárva. Bizonyosan Bóttál van a kulcs. De Bót szegény el van fáradva, össze van törve a hosszú utaktól, lefeküdt, nem volt szép dolog azért fölverni. Hanem Nini éppen az ablaknál mutatkozott a Vidonka. Benézett, aztán elsompolygott, Vidonka pedig ki tud minden zárat nyitni. Híja be valamelyitek Vidonkát! Vidonka félt bejönni, azt mondja, borzod a halottaktól, csak nagy nehezen tudta behúzni az egyik huszár. Vidonka barátom, ki tudná maga ezt a koporsót nyitni és megint bezárni, kérde Budai. A semmi se nem könnyebb, na hát nyissa ki, megnézem az urunkat még egyszer. Vidonka elhozta mindenféle meggörbült vasait, és egy kis mesterkedés után megfordult a zár, hallani lehetett a kettyenését. Van nyitva, szólt sírtelen, elugrott onnan az ajtónak iramodva. Csak az ajtóból mondta, de van szíve erős, tekintetes úrnak, hát ha felugorja. Azt szeretném én, édes fiam. Budai fölkelt, és óvatosan szent áhítattal emelé föl a födelet, aztán bepillantott, és haloványan hátratántorodék rémülten elejtvén a nehéz födelet, mely nagy robajjal csapódott vissza. Mi az? Mi lelte, tekintetes úr? Kérdék egyszerre a huszárok halotti sápadtságát látván. Az öreg úr végig simította reszkető ujját ráncos homlokán, mintha az eszméletét szedné össze. Semmi, semmi, szólt tompán, a halál megrendítő, nem jó látni. Majd izgatottan mohón hozzátette. Szaladjatok, kérlek, Vidonkáért, hadd jöjjön, visszacsukni, hamar, hamar! Vidonka bejött, de előbb egy itse szíverősítőt kért, ezt lehajtván újra becsukta a koporsót. Mit ért vele, tekintetes úr, szólt a vállát ide-oda vonogatva, fogja tőle rosszakat álmodni!